Dicsértessék a Jézus Krisztus! A virasztás, az önmegtagadás. Azt mondja Jézus az egyik alkalommal, amikor egy édesapa panaszkodik neki, hogy szabadítsa meg a fiát, mert sötét erők gyötörik, és az ő tanítványai nem tudták megszabadítani. Jézus megteszi megdorgálva a tanítványokat, majd utána érdeklődnek a tanítványok, hogy Mester, de miért mondtuk a szöveget, hát hogy nem történt meg. És azt mondja Jézus, hogy egyes erőket csak imával és bőjtel lehet eltávolítani. Ez az éjszakai virasztás egy ilyen imaforma, azért is nincs éjfélizés, hogyha valakinek ilyen felajánlása van, mert komoly drogtól szeretne megszabadulni, vagy éppenséggel valaki ilyen hozott a szívébe, hogy aki fogságban van, mint tudom, megkezdve alkoholtól, bármilyen fogságban, számítógép, szerencsejáték, tisztátalanság, házasságtérés, vagy bármi, akkor ezeket most hozzuk az Úr színe elé, és tegyük meg a felajánlást. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk, és kérve kérünk, hallgass meg kéréseinket, és fogadd el, Atyánk, szándékainkat, hogy Krisztusban, akinek nevében összejöttünk, megtörjön minden sötét erő felettük és felettünk. Hallgass meg, Uram! Kedves testvérek, holnap keresztelő Szent János ünnepe van, emléknapja. Egy pár mondatot ismertetnék a holnapi evangéliumból. Tudjuk az eseményeket, hogy keresztelő Szent János csodálatos módon fogantatott az ő idős szüleinek. És már a magzat korában megtapasztalta a Szent Lelket, amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, majd kivonul a pusztában, és hirdeti Isten igéjét hatalomban és erőben, a bűnbánat kerességét. Kemény dolgokat jelent ki, viszont ezekben a kemény dolgokban megütköznek úgymond hatalmasságok és fejedelemségek. Többek között az uralkodó Heródes, aki a testvérének a feleségét veszi feleségül, tehát házasságot tör. És keresztelő Szent János nem azt mondja, hogy na hát akkor ezt elnézzük, mert igen nagy pozícióban van, hanem elmondja az igazságot, és ekkor az asszony rátör, hogy fogasd el és öld meg. Elfogassa keresztelő Szent Jánost, börtönbe veti, de nem meri megöletni, mert az nép profétának tartotta, és az komoly veszélyt jelenthetett volna, hogyha egy profétát valaki megölet. Személy szerint neki is, de magának a nép szemében is, hogy bosszúra vágyottak volna, és nem merte ezt megtenni. Viszont jön egy esemény, mégpedig lenne a születésnapja Heródesnek. Összegyűlnek az elit vendégek, majd Heródes felkéri Heródiás lányát, hogy táncoljon nekik. Fiatal lány, tehetséges, valószínű. És az lány táncol, és érdekes módon annyira elragadja Heródesnek a figyelmét ennek a lánynak a tánca, hogy egyszerűen olyan kijelentést tesz, azt mondja, hogy esküvel ígérte, hogy amit kér, mindent megad neki. Tehát bármit kér, és megesküdött a jelenlévők előtt. Ez a Máté evangéliumában, a Márkéban pedig len az van, hogyha azt mondja, hogyha országom felét kéred, azt is neked adom. Na most azért, hát mondjuk én nem vagyok annyi, nem mondhatnám, mert nagyon szerettem táncolni, tudtam is. És azért úgy egy ilyen táncot, amelyet egy országnak felét odaadni, az úgy gyanús. Az is gyanús, hogy bármit kér, megad neki. És nézzük csak meg, hogy milyen mély dolgok rejtődnek itt. Kislány, mivel hogy fiatal, hirtelen nem tudja, hogy mit mondjon, mit kérjen, mi lenne az, ami a legjobb legyen számára. Mert ugye az országának felébe benne lehetett egy pár tartomány felett az uralom. És akkor elmegy az anyukához. És mondja az anyuka, ne, mit ígért a helytartó? Rögtön megragadja az anyuka az alkalmat. Nem tartományokat kér, nem ékszereket, nem kincset, nem semmilyen vagyont, hanem valószínű a legtöbbet, ami akkor ott létezett, mégpedig nem keresztelő Szent Jánosnak a fejét. Talán nem értékeljük eléggé a szentjeinket. Talán nem értékeljük, hogy szentségre vagyunk hivatva, és valójában ez adja meg az értékünket. Nem az, hogy mint tudom én most alkotmánybíró voltam, vagy államelnök, vagy megyei tanácselnök, vagy polgármester, vagy nem tudom milyen beosztás, vagy gondnok. Nem ez ad értéket nekünk, hanem a szentsége. Gondoljuk el, hogyha a keresztelő János az egyszerűségében, aki csak vadmézzel és sáskával táplálkozott, meg bőrruhát viselt, értékesebb volt, mint az országnak fele. Mit jelentett ez? Vajon ma gondolunk önmagunkra, hogy ez a megszentelődés, amelyben része volt Jánosnak, amely mellett döntött, és amelyre hivatva vagyunk Krisztusban, legyetek szentek, mint a ti mennyatjátok is szent, az az érték, amelyet a szentség ad, fontos-e a mai keresztény ember számára? Mert sok fontos dolog van, többen mondták, hogy jaj, nem tudnak jönni, mert készülnek Medjugorjeba, jaj, nem tudnak jönni, mert nem tudom, hova mennek, nem tudom, mit csinálnak. Vajon azért teszik, mert szeretnének szentté válni? Vagy éppenséggel egy kellemes vallásos időtöltés, mert jó a zene, mert jók a prédikációk, mert sokan vagyunk, vagy valamit felhozunk, vagy éppenséggel jó, mert kicsin vannak. Mi a fontos számunkra? A megszentelődése? A hiteles Krisztus követés? Ami igazi értéket ad az embernek? Miben akarunk értékessé válni? Mi a mi döntésünk a mindennapjainkban? Hogy azt a mennyei kegyelmet, amiért Isten fia szenvedett, meghalt és föltámadt, azt átvehessük. Biztos, hogy sok elfoglaltságunk van, akár vallásos alapon is, de a leglényegesebb ott van-e a raktáron, ott van-e számunkra, hogy erre van szükségem. Érdekes módon el kell mondjam, hogy Jézus nem azt mondja a híveinek, a hallgatóinak, hogy ja, imádkozzatok, azt sem, hogy imádjatok engem, nem kéri. Nem baj, hogyha tesszük, ne legyen félreértés, jó. Helyes. Imádjuk Jézust. Rosszul vagy? Nem. Tehát nem ezt kéri. Azt mondja, hogy jöjj, kövess engem. Mert a hiteles kereszténységet a hiteles Krisztus követés adja meg. Nem egy felekezeti forma, nem is egy imaforma, nem is az új énekek, hanem az a döntés, amely megvolt a tanítványokban, és megvolt a szentek életében, és amelyre várja Isten, hogy bennünk is meglegyen, amelyre azt mondja Pál apostol, hogy élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ott van-e a vágy a szívünkbe, hogy ez a krisztusi megnyilvánulás életünk része legyen? Vagy megelégedünk a vallásossággal? Jaj, Tibor, hát ne tessék ilyen mondani, hát én minden hónapban elmegyek Csíksomlyóra, Mária Szentőre, vagy nem tudom, vagy bárhova. Tibor, én már voltam háromszor is Medjugorjeben, és nagyon jó volt, hát tényleg. Én nem mondom, hogy nem voltak élményeid, de él-e Krisztus benned? Jaj, hát Tibor, hát én voltam a Szentföldön. Voltam Lourdesban, Fatimában. Lehet, hogy sok helyen voltál, sok mindent láttál, megtapasztaltál, élményeid voltak. De maradt-e Krisztusból valami benned? Hasonlítasz-e rá? Úgy sokan mondják, jaj, amikor rákérdezek, hogy hisz-e Jézusban, sokan mondják, hogy hát, jaj, persze, hát ez nem kérdés, hát, hogy ne hinnék. Hát, kedves testvéreim, van egy pár jellemző a Szentírásban, arról, mivel lehet ellenőrizni, hogy tényleg Krisztus hívő vagy. Mert azt mondja Jézus, mindez, aki bennem hisz, ugyanazokat a dolgokat fogja cselekedni, amit én cselekedtem. Kedves hallgató, kedves jelenlévő, mit szoktál cselekedni abból, amit Krisztus cselekedett? Mert vannak csoportok és közösségek és minden. De valóban melyik közösségen, melyik egyénen látszik az, hogy Krisztus él benne? Azt mondja, hogy aki bennem hisz, az én nevemben mérget iszik és nem hal meg. Én most nem szeretném, hogy ezt valaki megpróbálja. Nem buzdítani akarlak benneteket. Ki lehet próbálni, csak kisebb mennyiségben, hogy még a jövő virasztás is el tud jönni. Aki bennem hisz, az én nevemben betegekre teszi kezét, és ezek meggyógyulnak. Aki bennem hisz, az én nevemben halottakat támaszt fel. Aki bennem hisz, az én nevemben ördögöket űz. Sajnos, hogy legtöbben ma úgy vagyunk, hogy az ördögök űznek bennünket. Nincs nyugalmunk, nincs békénk, nincs türelmünk. Nincs lelki tisztaság bennünk, mert mondjuk, hogy most más időket élünk. Most nem úgy van, most modern világ van, mobiltelefon, Facebook, internet, meg minden. És egyre kevesebb helye van annak, aki mindenek felett úr, aki elmondta önmagáról, hogy nékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. És ez a személy azért jött, hogy ugyanazzá váljunk, ami ő volt. Nem megváltó, azt ne játszadjuk. Hanem ugyanolyan Isten gyermekei legyünk, mint amilyen Krisztus volt. És ezt másképpen lehetetlenség kivitelezni, ezt csak a hitünk által lehet megtenni. Szép dolgok a vallásos cselekedetek, imádságos lelkület, bőjt, virasztás, meg egyebek. De a Szentlélek nélkül, mert a hit kegyelem, és csak a szívünk vágya szerint tud Isten betölteni vele, nem erőszakolja ránk, nem fogunk eljutni arra a hitre, amely Krisztusban volt, és amely úgymond hegyeket mozgatott, halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított meg. Lecsillapítva a háborgott tengert, és megszaporítva az öt kenyeret és a két halat. Nagyon érdekes, hogy keresztényként Nem ez van az első helyen a szívünkben. Nem ez az életforma, hanem leginkább a világi magatartás. Sokkal jobban ráhangolódunk a félelmekre, az aggodalomra és a sikertelenségre, mint arra a kegyelemre, amelyben Krisztus felemel bennünket. Alkalmasabbak vagyunk a panaszokra és a pletykára, mint Isten igéjének a megosztására. Csak gondolkozzunk el, hogy a mai napon hány személlyel beszéltünk, miről, kiről, ennek hány százaléka volt, amit Isten igazságáról osztottam meg embertársammal. Vagy az elmúlt héten. Mert itt kezdődik az, amikor kezdek Istenre figyelni. Itt kezdek, amikor időt szánok az ő jelenlétére. Amikor az én gondolataim és szavaim általa vannak átitatva. Mert mindaddig, amíg a világ baját terjesztem, úgy tévéhíradó szinten, addig Isten nem tud betölteni. Addig az a szabadság, amelyre vágyok, és kéne, és de jó lenne, és kélek, és imádkozatok értem, nem fog betölteni. Nem tudjuk működésbe hozni a magatartásunk miatt. Nem ismerjük el, de hogy nem. Jaj, mi nagyon hiszünk Istenbe. Csak gondoljunk vissza az elmúlt hetekben azok, akik vállalták a nyilvános gyógyulást. Nagyon hiszek Istenbe, csak tetszik tudni, annyira vágyom a cigarettázásra, annyira élvezetem, hogy nem tudok lemondani róla. És nem veszük észre, hogy magát Istent egy szivarral tesszük egy mérlegre, egy szintre, és a döntésünk még mindig a cigaretta mellett van. De lehet ez alkohol, lehet ez megszólás, neheztelés, zugolódás, meg egyebek. És olyan érdekes, hogy nem is nevelnek a hitre. Vannak úgynevezett hittanóráink, de inkább tan, mint hit, amit ott lehet hallani. Vannak különböző képzők, de én még nem voltam olyan onnan, amelyen pedig elég sok helyt jártam, több felekezetbe is, ahol a hitre való képzés lett volna a lényeg. Pedig annyira fontos, azt mondja Pál apostol, hogy hit nélkül lehetetlenség tetszeni Istennek. Viszont a hitnek az alapja az nem az, hogy mire képeztek ki, hanem az, hogy mennyire vágyolsz arra a megszentelődésre, amely benne volt keresztelő Szent Jánosba. Tényleg kész vagyok-e mindent magam mögé tenni, hogy őt első helyre tegyem, hogy be tudjon tölteni. Úgy ajánltam egy pár személynek, akik különböző nehézségekkel küszködnek, hogy lesz a héten virasztás, és ilyen kemény esetért jó lenne egy ilyen virasztást felajánlni. Volt, aki azt mondta, hogy tényleg, de jaj, de állj meg, hát nem tudok, hát. Én most ezekből nem látok senkit itt. Nem voltak sokan. De mindenkinek valami fontosabb dolga került. Ne legyen félreértés, nem azt jelenti, hogy ez a legfontosabb. Nem. A legfontosabb az maga Krisztus. Azon felül a többi az szép dolog. De amíg nem tudom az első helyre tenni, amíg csak úgy megyek egyet találkozóra, vagy a szentmisére, hogy majd elérek, és valamikor bepottyanok, vagy bemegyek, és a késéssel még zavart is okozok, akkor nem tudom első helyre tenni. Nem megy. És amikor bent vagyok, akkor a figyelmem az mindenfelé terelődik. Pedig azért vagyok ott, hogy a Krisztusban elnyert szabadságot átvegyem. Ő maga mondja, ha az emberfia tesz szabaddá, valóban szabadok lesztek. Ezen felül mehetsz kuruzslókhoz és varázslókhoz, gurukhoz és prédikátorokhoz és mindenübe. Hanem a Krisztusban elnyert szabadságra vágyik a szíved, benned nem lesz szabadság. Ha arra vársz, hogy valaki imádkozik érted, és attól szabadulsz fel, és nem Krisztus fogadott be, az rövid szabadság lesz. Onnan tudom, hogy sokszor kérnek engem is, hogy ezért meg azért imádkozzak, meg ezt csináljam, de nem, hogyha Krisztus nem vonod be, akkor csak aval maradsz, amit talán kaptál akkor. Az én vagy a másik hitéből, akinek kérdez a segítségét. És az addig tart, amíg eltávolodsz, akár gondolatban, vagy fizikailag, és már rögtön vissza vagy esve a régi kerékvágásba. Mondja Pál apostol, nincs más név az ég alatt, csak Jézus Krisztusé. Tehát filozófálhatunk, és okoskodhatunk, és fejtegetünk, és találhatunk, és mindent csinálhatunk. Nincs más név az ég alatt. Viszont ez a név, hogyha benne hiszel, ez fölkent téged. Úgy, hogy a János evangéliumban megvan írva, az első fejezetben, az igazi világosság a világba jött, a világ nem fogadta be, de aki befogadta, annak hatalma adott, hogy Isten gyermeke legyen. Nem aki imádta, nem aki nem tudom milyen szertartásokon vett részt, aki befogadta. Mert minden szertartásnak, meg minden vallásos cselekedetnek az a lényege, hogy befogadjuk. Amikor legelőször olvastam Szent Filoména életét, akit Dioklecianus császár el akart venni feleségül, 12 éves volt a kislány. És láttam, hogy nem tudta meggyőzni azzal, hogy a római birodalom első asszonya lesz. Mert azt mondta, ő már el van jegyezve. És amikor a császár megkérdezte, hogy kivel, és elmondta, hogy Jézus Krisztussal, akkor mondta, hogy arról nem hallott az, ki az. Hol van? Hozzák ide. Nem lehet. És amikor próbálta egy pár napig meggyőzni, és a szüleit is rávenni, hogy adják hozzá a feleségül, mert engedelmeskedni kell a szülőknek, akkor elmondta Filoména, hogy 11 éves korában ő eljegyezte magát Jézussal, és ezen nem változtat. Majd elkezdődött a kínzások sorozata. Megostorozás, börtönbevetés, majd horgonyt kötnek a nyakára, hogy akkor tűnjön el, ne is lássa a császár, és beledobják a Tiberizbe. És éppen és szárazon kijön a Tiberizből. Majd amikor jelentik a császárnak, feldühödik, és azt mondta, hogy végezzék ki, nyillazzák meg, nyillazzák agyon. Egy oszlopok szkatik, és elkezdik nyillazni. Kevés nyíl találja el, és egyesek ki sem repülnek nyílveszők a nyílból. Majd jelentik a császárnak, hogy nem tudják megnyílazni. Felbőszül, és azt mondja, hogy valószínű, hogy boszorkány. De tudom, hogy a boszorkányokra a tűz hatással van, mondta császári bölcsességgel. És arra kérte a kínzókat, hogy tűzben égessék meg a nyílvesszők hegyét, és úgy kiveresítve ezeket a fémrészeket, úgy nyilazzák meg, mert annak nem állhat ellen senki. Úgy csodálkoztam, ahogy mindennek ellenállt Filoména, és nem tágított, mert ő Krisztust akarta. Vele jegyezte el magát. És amikor kiálltak, hogy a tüzes nyíllal megnyílazzák, akkor ezek a nyílveszők visszatértek, elmentek Filoménáig, megtértek, és az íjászokot megölték. Végül is császár a tehetetlenségében lefejezte. De béke volt az ő szívébe. És ezt 12 évesen tette. Ugye elgondolkoztam sokszor, hogy vajon, ugye én már régebben elmúltam 12 éves, vajon képes volnék-e ilyen mértékben vágyodni Krisztusra? Vajon képes volnék-e úgy követni Krisztust, hogy olyan értékké váljak, mint keresztelő Szent János? Vajon mennyi odaadás van bennem, mennyi elszántság, mit adok fel azért, hogy Krisztus első helyén legyen az életemben? Mert szép dolog, hogy imádkozgatunk, és szentmisére megyünk, és Isten tiszteletre, és zarándokolunk ide is, oda is, még sokszor oda is, ahol nem kéne, de megyünk, mert hallottuk, hogy sokan voltak, és érdekes. És nem magát Krisztust keressük. Nem azzal akarunk töltekezni, aki az életet adja, aki feltámadt és győzelmet adott a halál felette, hanem csak úgy a szélével. Ugye egy imaszolgálatnál látom a szükségben lévő testvéreket, hogy ide is mennek imádkoztatni, oda is, oda is, oda is. És látom, hogy nincs esélyük sem szabadulásra, sem gyógyulásra. Mert nem a Krisztusban elnyert szabadságot keresik, hanem az, hogy valaki imádkozik értük, és akkor meg akkor jobb lesz. Egyik alkalommal Jézus a Betesda tavánál egy bénát gyógyít meg. És amiután találkozik ezzel a bénával, a templom csarnokában egy érdekes dolgot mond el neki. Azt mondja, menj és többé ne vétkezz, hogy nagyobb bajod ne essék. Ez igazolja, hogy mennyire fontos, hogy legyen igenünk Krisztus jelenlétére az életünkbe. Hogy ne csak imádkozzunk hozzá, ne csak kérjünk tőle, hanem mondjunk igent az ő jelenlétére. Amúgy nem is tudjuk értékelni, mit jelent ez számunkra. Nem lássuk világosan. Gondoljuk el, kedves testvéreim, ha igent mondtál Krisztusra az életedbe, ha befogadtad a szívedbe, és ő lett az életed ura, igen mondtál, hogy ő uraljon téged, ne az emberi szokások és örökségek és gyöngeségek, akkor bátran kijelentheted minden kísértés közepette a benned lévő Jézus nevében, hogy Krisztusban mindenre van hatalmam, hogy Jézus és én abszolút többségben vagyunk minden teremtménnyel szemben. Mindegy, milyen erők járnak. És ezt olyan mélyen igazolták a szentek. Feri Szent Vincéről jegyezték fel, hogy olyan mélyen Krisztus jelenlétében járt, hogyha bement egy faluba, most már figyelhetsz, mert leültek, hogy bement egy faluba, abban a faluban, hogyha voltak megszállottak, azok megszabadultak. Hol vagyunk mi ma ettől a krisztusi jelenléttől? Hol vagyunk attól a szentségtől, amiről bizonyságot tett keresztelő Szent János? Maga Krisztus, a tanítványok és a szentek. Mi van a szívünkben? Milyen vágy van bennünk? Milyen értékre vágyunk? Olyanra, amely egy fél országot is megér. Olyan vágy, ami több, mint minden vagyon, minden kincs. Vagy megelégszünk egy új autóval, egy új mobiltelefonnal, egy modern lakással, vagy mint tudom én. Mi van az első helyen a szívünkben? Ezek a múlandó dolgok, amelyektől előbb-utóbb elszakadunk? Vagy valóban az az örökké valóság, amelyet maga Krisztus hordoz, és amelyet betölt mindazokban, akik hisznek benne? Tudom, hogy a mai modern világban nagyon sok zűrzavaró erő van, és mindennel megpróbálják gátolni a hitet. Olykor keresztény jellegű képzőkkel, felkészítőkkel, lelki gyakorlatokkal, amelyek valamit ajánlnak, de nem vezetnek hitre. Ezért a kereszténység értékben nem tud nőni. Sőt, az európai kereszténység annyira elértéktelenedett, a nyugati civilizációban teljesebben, mint nálunk, de itt is észrevehető, hogy azt írják, hogy Franciaországban minden héten bezárnak egy keresztény templomot, és megáldanak egy mecsetet. Mert azok az emberek búzgó vallásosak. Van közöttük egy pár olyan is, amina kicsit kirúg a hámból, de sok jó szándékú ember van, hogy nem szégyelnek bizonyos órában bárhol vannak letérdelni és imádkozni. Mi még a templomon kelő sem hódulunk egy bólintással vagy egy keresztvetéssel. Mi olyan lazán vesszük. A démoni világnak sikerült itt a kereszténység bölcsőjét közömbössé tenni. Közömbösségnél mindig eszembe jut kedves papbarátomnak a szavai. Sokszor idéztem, de lehet nem elégszer. Aki azt mondta egy ilyen lelki gyakorlaton, hogy kedves fiaim, jól tudjátok meg, a sátán sohase annyira fáradt, hogy egy szunnyadozó keresztényt ne tudna ringatni. Hogy érzed magad, testvérem? Már ringatnak? Hogyha nem, légy éber, még összejöhet. Hosszú az éjszaka. Remélem, fölvállaltad. Nem kötelező, persze. Hiszen mindenki egy bizonyos finomságból annyit kér, amennyi jól esik, amely szükségesnek tart. Kedves testvéreim, úgy érzem, ha Krisztushoz hűségesek akarunk lenni, nem maradhatunk meg a közömbösségben. Nem maradhatunk meg a formasági vallásosságban. És ahhoz, hogy ne megmaradjunk, oda nem az emberi bölcsességre van szükségünk, nem a képzőkre, nem is teológiai tanultudományokra, meg doktorátusra, hanem a Szentlélek Istenre, az ő bölcsességére, hatalmára és erejére. Ez egy gyöngeségünkben, mondja Pál apostol, segítségünkre van a lélek. Kérjük az ő segítségét. Atyánk, Istenünk, kérve kérünk, hozzád kiáltunk, küldd el szent lelkedet, Uram, hogy semmilyen lefolytó erő, amely közömbössé próbál tenni a szent áldozat iránt, Jézus Krisztus iránt, ne befolyásolhasson, ne uralhasson bennünket a világ szelleme, sem csillogása, sem villogása, sem sötétsége, aminek következtében árvizek, földrengések, cunamik, szárazság meg egyebek vannak. Hisz gyermekeid vagyunk, Urunk. És törzs el a mi szíveinket a te szent lelkeddel, hogy a hitel és Isten gyermeksége élő valóság legyen mindenünk életébe. Jöjj, Szentlélek, jöjj, úgy kérünk, szállj le ránk.